Aljas, szemét írás, ilyet még álmomban sem láttam. Goldschmidt, aki meghajol, hogy győzzön. Amikor a templomos lovag eljutott a vár csarnokába, de Bárszit már ott találta. Ez a viharos lárma, mondta de Bárszi, alig hanem megzavarta a te udvarlásodat is, akár csak az enyémet. De talán szerencsésebb voltál, és kellemesebben töltötted az időt. Azért jöttél le későbben, mint én. Micsoda? A gazdag száz hölgy nem fogadta szívesen közeledésedet? Ó, Pekett Tamás csontjaira, kiáltott fel de Bárszi bosszusra. Lady Raine, úgy látszik, hallott róla, hogy nem bírom látni a női könnyeket. Szégyeld magad, kiáltott rá a templomos. Te egy szabad csapat kapitánya? Ellágyúz egy nő könnyeitől? Permetez néhány ilyen cseppet a szerelem fáklyájára, és még jobban fellobog a lángja. Na, köszönöm az ilyen vízcseppeket, felelte de Bárszi. Az én hölgyem nem permetezte, hanem olyan bőségesen ontotta, hogy még egy mágia is kialult volna tőle. Szent Niobé óta, akiről Emé Prior mesélt nekünk, nem látott még a világ olyan könny áradatot és ilyen kéztördelést. Mintha csak valami vízi ördög bújt volna a szép száz kisasszonykába. Hát, ami meg a zsidó lányt illeti, mosolygott a templomos, abba meg az ördögök egész légiója bújt, mert egy csodalény, még ha maga Apollon is, hát nem lehet elég, hogy ilyen hajthatatlan büszkeséggel és elszántsággal dagassza a keblét. De hol van Front de Boeuf? Ez a kürt mind harsányabban bőg. Azt hiszem, a zsidóval tárgyal, felelte de Bárszi hidegen. Alkalmasint, izsák üvöltésétől nem hallja a kürt szót, hiszen magad is tapasztalhattad, Sir Brian. Milyen lármát tud csapni egy zsidó, ha olyan feltételek mellett kell megválni a kincseitől, amilyeneket sejtésem szerint Front de Boeuf szab meg neki. Nem csodálnám, ha a zsidó úgy óbégatna, hogy 20 trombita sem tudja túlharsogni. De mindjárt küldök Front de Boeufért valakit. De erre nem volt szükség. Csak hamar felbukkant Front de Boeuf, aki csak azért késlekedett, mert néhány utasítást kellett kiadnia.
Meghallotta idejében a kürt szót, és ez arra kényszerítette, hogy félbeszakítsa aljas mulatságát, mint erről az olvasó már értesült. Lássuk csak, mi az oka ennek a pokoli lármának, mondta Front de Boeuf. Itt egy levél, amelyet 100 nyelven írtak, ha nem csalódom. Nézegette, ide-oda forgatta, mintha abban reménykednék, hogy így módon talán behatol a levél értelmébe. Végül átnyújtotta de Bárszinak. Miattam akár varázsjelek is lehetnek, én annyit értek hozzá, mondta de Bárszi, aki osztozott társaival abban a tudatlanságban és műveletlenségben, amely az akkori idők lovagjait jellemezte. Káptalanunk megpróbálta ugyan, hogy megtanítson írni, tette hozzá. De hát minden betűm olyan volt, mint a kartpenge meg a dárdahegy. Így aztán az öreg csuhás abba hagyta a vesződtséget velem. Adjátok ide, mondta a templomos. Papok is lennénk, vagy mi az össz? Így hát egy kis tudás is megtetézi vitéségünket. Hát akkor lássuk mi is hasznát főtisztelendő tudományosságodnak, bólintott de Bárszi. Mit mond ez a papírtekercs? Mi van benne? Szabályos kihívás, felelte a templomos. De a betlehemi Szűz Máriára, ha nem valami bolondtréfa, akkor a legfurcsább hadüzenet, amit valaha is beküldtek a felvonó hídon át egy úri várkastélyba.
Tréfa? Tréfa, ugye miféle tréfa?
Mordult fel Front de Boeuf. Szeretném én látni azt az embert, aki ilyen dolgokban tréfálni mer velem. Olvast fel, Sir Brian. A templomos szót fogadott, és a következőket olvasta. Én, Wamba, Whitlis fia, a nemesnek született és szabad Rutherwoodi Cedric úr, más néven Cedric a száz, bohóca, továbbá én, Gert, Beaver fia, a disznópásztor.
Megőrültél? Egyszerűen megőrültél?
Szakította félve a felolvasást Front de Boeuf.
Szent Lukácsra,
így áll itt, felelte a templomos, majd visszatérve a levélhez, folytatta a felolvasást. Én, Gert, Bíval fia, disznópásztor az említett Cedric úr szolgálatában, bajtársainak és szövetségeseinek segítségével, aki ezzel a kihívással közösséget vállalnak, név szerint a jó lovag, aki jelenleg fekete léhűtőnek nevezi magát, továbbá Luxley, a derék jómen, akit vesző hasogatónak is hívnak. Mindezek tudtul adják néked, Reginald Front de Boeuf és valamennyi szövetségesednek meg cinkostársadnak, miszerinti minden ok és hadüzenet nélkül, álnokul és jogtalanul elfogtátok nemes gazdánkat, az említett Cedric urat, valamint egy szabadnak született nemes hölgyet, Helgot Stentei Lady Rainát, továbbá a szabadnak született nemes Kenningsburgi Edelstein urat. Azután néhány szabadnak született embert, aki nevezetteknél Gnit szolgálatot teljesített. Végül néhány jobbágyot, született szolgákat, aztán egy bizonyos Yorki Izsák nevezetű zsidót a leányával, no meg néhány lovat és összvér. Mindezek a nemes urak, valamint knyitjei és szolgáik, lovaik és összvéreik, valamint a fent nevezett zsidó és zsidónő, ő felsége hű alattvalói, békésen haladtak ő felsége országútján, amikor Lesből rájuk törtek. Ennél fogva kérjük és követeljük, hogy az említett nemes személyeket, név szerint Rutherwoodi Cedricet, Helgot Stendei Rainát és Kanisbergi Edelsteint nyitjeikkel, szolgáikkal és minden néven nevezendő kísérőikkel, aztán lovaikkal és összvéreikkel egyetemben, valamint az említett zsidót leányával és minden javaival, holmiával, ingóságaival együtt, jelen levelünk vétele után egy órán belül bocsássátok szabadon, és adjátok át nekünk, vagy azoknak, akiket értük küldünk. Személyükben és javaikban éppen és sértetlenül. Ha ezt esetleg elmulasztjátok, ezennel kijelentjük, hogy rablóknak és árulóknak tekintünk benneteket, és szembeszállunk veletek harcban, ostromban vagy más módon, mindent elkövetvén, hogy áltsunk nektek, és megsemmisítünk benneteket. Ennél fogva Isten legyen nektek kegyelmes. Kelt Szent Vitold napjának elő estéjén a Hart Hill Walk nagy gyülekező tölgyfája alatt jelen levelünket egy szent ember foglalta írásba. Istenünk, miasszonyunk és Szent Dunstan szolgája a Kapmanhurst-i kápolnában. Ennek az okmánynak a végén egy ügyetlenül odamázolt, tarajas kakasfejet lehetett látni néhány szó írással, amely megmagyarázta, hogy a rejtélyes hieroglifa Wamba Whitley's fia kézjegye. E tiszteletre méltó jelkép alatt egy kereszt foglalt helyet, mint Gert, Bival fia kézjegye, utána nyers, de bátor betűkkel ezek a szavak következtek. A fekete léhűtő. Végül egy csinosan rajzolt nyíl Luxley aláírásául szolgált. A lovagok meghallgatták a szokatlan okmány felolvasását elejétől végéig. Azután némi csodálkozással bámultak egymásra. Zavarban voltak, nem tudták, hogy a levél igazában mit jelent. De Bárszi törte meg először a csendet, amint harsány kacagásra fakadt, amelyben azután részt vett, bár jóval mérsékeltebben, a templomos lovag is. Front de Boeuf viszont szemmel láthatóan bosszankodott, nem tartotta helyén valónak társai vidámságát. Nyíltan megmondom nektek, uraim, dörbögte, hogy ezt a vidámságot nem tudom helyeselni. Sokkal jobb volna, ha azon törnétek a fejeteket, hogy ebben a helyzetben mit akartok csinálni. Front de Boeuf úgy látszik, még nem tért magához, amióta kivetették a nyeregből, mondta de Bárszi a templomosnak. Most már zorong minden hadüzenettől, még akkor is, ha egy bohóc vagy egy disznópásztor küldte. Szent Mihályra, felelte Front de Boeuf. Szívből örülnék neki, ha magadra vállalnád ennek az egész kihívásnak az elintézését, de Bárszi. Hogy nekem ne legyen hozzá semmi közöm, sajnos nem lehet. Ezek a fickók nem írtak volna ilyen hallatlanul szemtelen hangon, ha nincs a hátuk mögött jelentékeny erő. Éppen elég vadózó bujkál ebben az erdőben, akik dühösek rám, mert védelmezem az őzeket, a vadállományt. Csak egy gazvickóval bántam el igazán, akit rajta kaptunk a vadorzáson. Rákötöttem egy vad szarvasbika aggancsára, amely 5 perc alatt halálra is döfkötte. De ugyanakkor több nyíl repült felém a sűrűből, mint amennyi esbiben a céllövő versenyem hasította a levegőt. Hé, fickó, tette hozzá, egyik szolgájához fordulva. Nem mentetek ki felderíteni, hogy milyen erő támogatja ezt a pimasz kihívást? Megtörtént, uram, felelte a szolga helyett egy csatlós, Front de Boeuf kíséretéből. Legalább 200 ember gyűlt össze az erdőbe. Na, mondhatom, szép dolog, kiáltott fel Front de Boeuf. Mindezt talán annak köszönhetem, hogy kölcsönadtam nektek a kastélyomat? Ahelyett, hogy szép csendesen elintéznétek ezt a kalandot, nyakamba szabadítottátok ezt az egész darásfészket?
Darazsak?
Darazsak? Miféle darazsak? Felelte de Bárszi. Ezek csak a féle dongó, hagyjam még fullánkjuk sincs. Naplopó szolgahad, elcsavargott az erdőbe, hogy lustálkodhassék. Inkább a vadat pusztítják, sem hogy dolgozzanak. Nincsenek fullánkjaik? Mordult rá Front de Boeuf. Rőfnyi hosszú, villásfejű nyilaik vannak, és pontosan beletalálnak olyan kis célkörbe, mint egy francia arany. Nem tudom, mit neveztek fullánknak, ha nem ezt. Szégyen és gyalázat, lovagurak! Szégyen és gyalázat! Kiáltott fel a templomos. Sorakoztassuk embereinket, és törjünk ki a várból, támadjunk, reáljuk, és végezzünk velük. Egyetlen lovag, ha? Hogyan?
Mit lovag?
Egyetlen csatlós elég, hogy megfutamítson 20 ilyen parasztot.
Elég?
Hogyan?
Még sok is,
tette hozzá De Barceau. A magam részéről szégyelleném, hogy dárdával menjek ellenük.
Igazad van, templomos úr, felelte Front de Boeuf.
Ha mórokkal vagy szerecsenekkel volna dolgunk, vagy gyáva francia parasztokkal, de rég De Barceau barátom. De ezek angol jelmenek, akikkel szemben egyetlen előnyünk, hogy jobb felszereléssel és lóháton harcolunk. De az erdő sűrűjében ennek sem tudjuk igazán hasznát venni. Azt mondod, hogy kitörjünk? Hiszen alig van annyi emberünk, hogy a falak mögül tudjuk a várat megvédeni. Az én legjobb katonáim Yorkban vannak. A te csapatod is ott lebzsel, De Barceau. Alig van 20 fegyveresünk azon a néhányon kívül, aki részt vett ebben az ostoba kalandban. Attól nem tartasz? Kérdezte a templomos. Hogy kellő számban összeverődnek és megostromolják a várat? Azt már nem, Sir Brian, felelte Front de Boeuf. Ezeknek az utonállóknak valóban merész kapitányuk van. De nincsenek faltörő kosaik, ostrom létráik és ilyen hadműveletben jártas vezetőik. Így a váram könnyen fittyet hány nekik. Én azért mégis adok egy jó tanácsot, mondta a templomos. Küldj követet szomszédaidhoz, és azért kérd meg őket, hogy gyűjtsék össze embereiket, és siessenek a segítségünkre. Mentsék meg a 3 vitézlovagot, akit egy bohózt és egy disznó pásztor ostrommal Front de Boeuf főúri várkastélyában. Tréfálkozol? Tréfálkozol, lovag úr, felelte Front de Boeuf fanyarul.
Küldenék én segítségét, de nincs kihez.
Igen, nincs kihez. Malva ezen most már Yorkba érkezett a csatlósaival. A többi szövetségesem szintén. Magam is ott lennék már rég, ha nem mentem volna bele ebbe az átkozott kalandba. Hát akkor gyorsan üzenj Yorkba, és rendeld vissza az embereinket, mondta De Barceau. Lefogadom, ha meglátják az én szabad csapatom zászlaját. Ezek a parasztok gyomban elszaladnak. Ha pedig szembe bennek szállni az enyémmel, a teremtését neki meghajolok előttük, és magam is elismerem, hogy ilyen bátor szegény legényeknek még nem feszítettek íjat ebben az erdőben. De ugyan ki viszi el az üzenetet? Kérdezte Front de Boeuf. A szegény legények bizonyára lesben állnak minden ösvényen, és kitépik a követ kebléből a levelet. A szívével együtt. Hoppá, de megvan már? Kiáltott fel rövid gondolkodás után. Templomos úr, te azért tudsz írni meg olvasni. Ha megtalálnám káplánom írószerszámát, aki egy éve patkolt el a karácsonyi felfordulás közepette. Az írószerszám meg lesz, vágott a szavába a csatlós, aki még mindig ott állt parancsra várva. Azt hiszem, Ulfried, a vérasszony őrizgeti kegyeletből annyira szerette a gyontatóját. Azt mesélte nekem, a káplán volt az utolsó ember, aki olyan udvariasan beszélt vele, ahogy férfi szokott a nőkkel. Hát akkor menj, Engelried, mondta Front de Boeuf. Te pedig, templomos úr, írj méltó választ erre a vakmerő kihívásra. A választ én inkább a kardom hegyével adnám meg, mintsem író szerszámmal, felelte Boa Gilbert. De legyen úgy, ahogy akarod. Nem sokára le is ült, és francia nyelven a következő levelet szerkesztette.
Reginald von de Boeuf úr, valamint nemesi és lovagi barátai és szövetségesei nem fogadnak el kihívást a rabszolgák, jobbágyok és szökevények kezében. Ha a magát fekete léhítőnek nevező személy valóban jogosult a lovagi cím használatára, tudnia kellene, hogy jelenlegi társasága szégyent hoz rá és sárba rántja. Ha ilyen mélyre süllyedt, elvesztette jogát arra, hogy nemes embereket kihívjon, vagy felelősségre vonjon. Ami a kezünkben levő foglyokat illeti, keresztény könyörületből felszólítunk benneteket, küldjetek ide egy papi embert, akinek meggyónhatnak, mert eltökéltük, hogy még ma, mielőtt a nap delelőre hág, kivégezzük őket, és a fejüket pedig kitűzzük bástyánk ormaira. Hadd lássa meg az egész világ, milyen keveset adunk azokra, akik összecsődültek megmentésükre. Ennél fogva újólag kérjük, küldjetek papot minél sürgősebben, hogy a halálra szántakat kivékítse Istennel, és tegye meg nekik a végső földi szolgálatot. A levelet összehajtogatták, és átadták a csatlósnak. Az meg továbbította az odakünn várakozó küldöncnek, válaszként arra a levélre, amelyet hozott. Ez a jómen, miután eleget tett küldetésének, visszatért a szövetségesek főhadiszállására, amelyet egy hatalmas tölgyfa alatt ütöttek fel. A kastélytól vagy 3 nyíllövésnyi távolságra. Itt Vamba és Gört, valamint szövetségesei, a fekete lovag, Luxley és a vidám remete már türelmetlenül várták felszólításukra a választ. Körülöttük, bizonyos távolságra, nem egy derék jómán tanyázott, erdei öltözékük és szél cserzette, napbarnított arcuk is mutatta, hogy közönséges foglalkozást űző egyszerű emberek már több mint 200-an gyűltek össze, de még folyton özönlöttek újabbak is. Azok, akiket vezérüknek ismertek el, és engedelmesen követtek, legfeljebb abban ütöttek el tőlük, hogy sapkájukat tollal díszítették. Egyébként ruhájuk, fegyverük, felszerelésük pontosan ugyanolyan volt, mint a többieké. Ezeken az embereken kívül egy másik, kevésbé rendes és fegyverrel gyengében felszerelt csapat is érkezett, hogy segítsen a foglyokat kiszabadítani. Ez a másik csapat a közeli városok 100 lakóiból, továbbá Cedric jobbágyaiból és cselédeiből állt, akik kiterjedt birtokain szolgáltak. A legtöbbnek közülük csak olyan fegyvere volt, amin ő szükség esetén szerszámokból szoktak átalakítani. Vatkandárdák, sarlók, cséphadarók és hasonló szerszámok szolgáltak rögtönzött fegyverül. A normanok ugyanis a hódítók szokása szerint féltékeny gonddal vigyáztak arra, hogy a leigázott szászok kezén ne maradjon dárda vagy kard. Ilyen körülmények között a 100 segénycsapatok jóval kevesebb segítséget jelentettek, mint amennyit számuk, testi erejük, lelkesedésük és igaz ügyükbe vetett hitük ígért. Ennek a szedett-vedett seregnek a vezetői most készhez vették a templomos levelét. Tüstént hívták a káplánt, hogy magyarázza meg a levél tartalmát. Szent Dunstan pásztor botjára, amely több bárányt terelt az akolba, mint bármelyik más szent a paradicsomban, mondta a káplán. Esküszöm, hogy nem tudom megmagyarázni nektek ezt az agyvaságot. Még azt se tudom igazából, hogy franciául írták-e, vagy arabusul. Ezzel átadta a levelet Körtnek, aki mogorván megrázta a fejét, és továbbadta a levelet Vambának.
A bohóc alaposan megvizsgálta a levélnek mind a négy csücskét, miközben színlelt nagy képűséggel vigyorgott, mint egy majom, ha embert utánoz. Azután cigány kereket hányt, és átadta a levelet Luxtonnak. Ha a hosszú levelek íjak volnának, a rövidek meg nyilak, akkor talán értenék hozzá valamit, mondta a derék jómen. De amíg nem így áll a dolog, ebből a levélből annyit sem tudok kivenni, mint egy szarvasból, ha 12 mérföldnyire van tőlem. No hát akkor én leszek a deák, mondta a fekete lovag, és kivette a levelet Luxley kezéből. Először magában olvasta el, aztán megmagyarázta az értelmét 100 nyelven szövetségeseinek. Kivégezni a nemes Cedric urat, kiáltott fel Vamba, a Szent Keresztre. Ezt bizonyára félreértetted, lovag úr. Nem én, derék barátom, felelte a lovag. Úgy magyaráztam a szavakat, ahogy a levélben következnek. Akkor hát Canterbury Szent Tamásra, mondta Görd, délig bevesszük a várat, még akkor is, ha a falait puszta kézzel kell lerombolnunk. Egyebünk sincs, amivel lerombolhatjuk, felelte Vamba. De az én kezem alig, ha tud sok kárt tenni a terméskőben meg a vakolatban. Ravaszkodás az egész, csak időt akarnak nyerni vele, vélte Luxley. Nem merik megtenni azt, amivel fenyegetőznek. Maguk is tudják, hogy rettenetesen meglakolnának érte. Örülnék, mondta a fekete lovag, ha valaki közülünk be tudna jutni a kastélyba, hogy körülnézzen talán egy kicsit. Miután egy gyontatót kérnek, úgy hiszem, ez a szent remete el is mehetne egyszer jámbor hivatását gyakorolni, nem igaz? Egyúttal megszerezhetné nekünk a felvilágosításokat, amelyekre szükségünk van, ezért azt tanácsolom, hogy... Dögvészt reád és a tanácsaidra, kiáltott fel a remete. És már meg Lajhár úr, ha én egyszer levetem a csuhámat, vele együtt levetettem a szentségemet is, meg a papi mi voltomat, még a latin tudásomat is. Na és ha belé bújtam a zöld zekénbe, könnyebb elejtenem 20 szarvast, mint meggyontatnom egyetlen keresztényt. Hát akkor attól tartok, mondta a fekete lovag, nincs köztünk senki más, aki alkalmas volna arra, hogy legalább rövid időre betöltse a gyontató atya szerepét. Mindnyájan egymásra néztek és hallgattak. Látom már, mondta Vamba rövid szünet után, hogy a balonnak mindig a balondját kell járnia, és bedugnia a nyakát abba a hurokba, amelytől okosabb fejek visszariadnak. Hát akkor tudjátok meg, kedves rokonok és földiek, hogy mielőtt ezt a tarka gúnyát felöltöttem volna, no, barna szőrcsuhában jártam. Igen, és szerzetes akartam lenni. Annak készültem. Aztán valahogy valami hagymáz vagy agyláz jött rám, és csak annyi eszem maradt, hogy felcsaphattam bolondnak. Remélem, ha átöltözöm a derék remete ruhájába, találok még a varratában annyi szentséget és a csukjájában annyi tudomát, amennyi csak elég ahhoz, hogy egyházi és világi vígaszt vigyek Cedric úrnak meg társainak szomorú rabságukban és megpróbáltatásukban. Mit gondolsz? Elég esze van ehhez a feladathoz? Kérdezte a fekete lovag Görtöt.
Nem tudom, nem tudom, felelte a disznópásztor. De ha nincs, ez lesz az első eset, amikor kevés az esze ahho, hogy hasznára fordítsa a bolondságát. Hát akkor fel a csuhád, barátom, mondta a fekete lovag, és kérd csak meg a gazdádat, küldjön nekünk jelentést a kastély erejéről és állapotairól. Falai közt azt hiszem, nem lehet sok harcos, és ötöt teszek egy ellen, hogy merész és hirtelen rajtaütéssel be lehet jutni. Aztán az idő meg múlik, siess, érted, siess. Közben pedig, tette hozzá Laxley, úgy megszálljuk a vár környékét, hogy egy légy se juthasson ki onnan. Hát még egy hírvivő. No így hát, barátom, fordult Vambához. Add tudtára az erőszakoskodó uraknak, hogy minden bántalmazást, melyel fogjaikat illetik, tízszeresen visszafizetünk. Pax vobiscum. Béke veletek, mondta Vamba, aki ez alatt már papi áruhába öltözött. A barátok ünnepélyes mozdulatait, méltóság teljes járását utánozva elindult küldetése teljesítésére.